Olvasok Isten igéjét Sámuel második könyvéből, a 9. fejezet első versétől. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Egyszer megkérdezte Dávid, maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jonátánért? Volt egy Saul házából való szolga, akinek Cibála volt a neve. Őt hívták Dávidhoz, és megkérdezte a király, te vagy Ciba? Ő így felelt, én vagyok, a te szolgád. Akkor ezt mondta a király, maradt-e még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt? Ciba ezt felelt a királynak, van még Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára bén. A király megkérdezte, hol van? Cibá így felelt a királynak, Lódebárban van, Amiel fiának, Mákírnak a házában. Akkor üzen neki Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból, Mákírnak, Amiel fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz, Méfibósett, Saul fiának, Jonatánnak a fia arcra esett, és leborult előtte. Dávid megszólította Méfibósett. Ő így felelt, itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki, ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Méfibósett leborult, és azt mondta, micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya. Ezután hívatta a király Cibát, Saul legényét, és ezt mondta neki, mindent urad fiának adtam, amilyen csak volt Saulnak, és egész háza népének. Te műveld a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urad fiának. Maga Méfibósett, urad fia, állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cibának 15 fia és 20 szolgája volt. Cibá így felelt a királynak, mindent megtesz szolgád, amit uram, királyom parancsol szolgájának. Méfibósett pedig az én asztalomnál fog étkezni, mint egy királyfi, mondta Dávid. Volt Méfibósettnek egy Miká nevű kisfia. Cibá házának a lakói mindnyájan Méfibósett szolgái voltak. Maga Méfibósett Jeruzsálemben lakott, mert állandóan a király asztalánál étkezett, és mindkét lábára sánta volt. Foglaljunk helyet. Ennek a Méfibósettnek a története azért csodálatos, mert nagyon szépen kifejezi azt, amit Jézus Krisztus velünk tett. Egy képként van előttünk, és szeretném ezt a képet kibontani. Ugye itt van ez a fiú, aki származásilag a királynak az unokája. Saul királynak az unokája, Jonatánnak a fia. Tehát származásilag egy herceg. Csak éppen az a probléma, hogy ez a dinasztia, Saul királyi dinasztiája, ahogy elindult, úgy véget is ért, az ismert okokból, és Isten fölemelt egy másik királyt. Hát ugye ilyenkor a király fia az már nem herceg, hanem halálfia. Jó régóta az volt a keleten a hagyomány, hogy ilyenkor az irmagját is kiirtották annak, aki abban a házban született. Nem is olyan... Szóval nem csak akkor volt ez, nem csak valamikor a messzi barbár régi keleten történt így, bár tudjuk, hogy csak egy példa, egy királyok 15-ben, amikor az egyik királynak vége lett, amint király lett, kiirtotta Jeroboám egész háza népét. Egy lelket sem hagyott meg Jeroboám családjából, mind elpusztította őket. Tehát ez volt a menetrend, de hát tudjuk, hogy amikor a Miklós cárt elsöpörte az a bizonyos nagy forradalom Oroszországban, ő ugyanígy járt, pedig az most volt, hogy még a szakácsát és a kutyáját is kiirtották, nem hogy a családtagjait. Miért? Hogy senki nem maradjon abból a házból. Mert életveszélyt jelent a következő uralomra. Senki nem maradhat. Nagy Heródesről mondják, hogy ő még a saját fiait is kiirtotta. Ő még a saját dinasztiáját is veszélyesnek tartotta a saját uralmára nézve. És azt mondták akkoriban, hogy jobb a disznajának lenni Nagy Heródesnek, mint a fiának. Mert a hatalom én. Ez fél. A hatalom fél. Körbevástyázza magát. Nos, ez a fiú, ez a herceg tehát, azzal, hogy ő Jonatán fia, Saul unokája, egyben elmondhatjuk, hogy a halálfia is. Éppen ezért azt olvastuk, hogy a lakhely a Lódebár, hát én nem tudom most ezt így magyar viszonylatban mit mondjak, tehát olyasmi, a neve azt jelenti, hogy nincs legelő. Tehát egy ilyen, tudjátok, van ilyen puszta, kürtös puszta, mit tudom, mondjuk egy ilyen, ahol még puszta sincs, semmi nincs. Isten háta mögött balra, hogy senki soha ne találja meg. Olyan helyre ment el ez a fiú. És ráadásul, hogy ilyen helyzete van, ugye ez a helyzet, amiben van, ráadásul az állapota is katasztrofális, mert mindkét lábára béna. És ahogy olvastuk, nem úgy született, hanem megbénult, 5 évesen. Pontosan akkor bénult meg, amikor jött a hír, hogy meghalt Saul, amikor jött a hír, hogy mi történt, és akkor menekült vele a dajkát, tudták, hogy menekülni kell, és leejtették őt. Tehát úgy bénult meg, hogy egy baleset következtében. Hát nem tudom, hogy lehet-e ennél rosszabb helyzetben lenni, mint ez a szerencsétlen fiú, hogy minden szempontból nyomorult. Hát ez egy rettenetes sors. Úgy, hogy nem tehet róla. Nem tehet róla, hogy Saul a nagyapja. Nem tehet róla, hogy engedetlen volt. Nem tehet róla, hogy megfosztották a tróntól, és nem tehet arról, hogy Dávid került trónra. Nem tehet arról. De ő ott van egy rettenetes helyzetben. Ez a fiú egy élő halott. Na most még ehhez egy kis bónusz, ha nem lenne elég, hogy Dávidról köztudomású volt, hogy utálta a sántákat, bénákat. Hát ez nem túl politikailag korrekt, de ez volt a helyzet. Dávid azért egy elég kiszámíthatatlan fickó volt, nem volt neki mindemes rossz híreket vinni, könnyen fölkapta a vizet. Elég erőszakos ember volt. Ezért is nem építhetett templomot Istennek. A 2 Sámuel 5-ben azt olvassuk, hogy és ezt mondta Dávid azon a napon, mindenki, aki vágja a jebúsziakat, menjen fel a csatornákhoz, és vágja ott a sántákat és a vakokat, mert Dávid lelke gyűlöli azokat. Ezért mondják, vak és sánta ne menjen be a házba. Ennek az volt az előzménye, hogy azzal csúfolták őt, hogy hát őt még a vakok meg a sánták is elűzik. Ugye erről bepöccent, és akkor bosszút állt a vakokon meg a sántákon. Szóval ezek után ennek a Méfibósetnek kétsége nem lehetett, hogy amint megtalálják őt, neki vége. Úgyhogy szépen illegalitásba vonult, önkéntes számüzetésben, valami kis vidéki borfészekben, a lehető legtávolabbi pontjára az általa ismert világnak, hogy ne legyen baj. És akkor jön Dávid, hogy valahogy észre kap, pedig eltelt több mint 17 év, van-e még valaki Saul házából? Nincs még valaki? És akkor ott az udvarában mondják, hogy de, van még. Még egy valaki van. Hát, általában ez ugye azt szokta jelenteni, hogy nincs esetleg még egy veszélyforrás, mert akkor azonnal megyünk és megöljünk. Ezt jelentette ebben a kormány. És érdekes, Dávid nem ezért kérdezi. Azt kérdi, hol van ez a valaki. És elmondják neki, hogy ott van Lódebár. Most képzeljük el, hogy elmegy a követség. Kopognak, és látja Méfibóset, hogy a király emberei jönnek. Nem volt kétség, hogy most mi következik. Egyszerűen nem volt kétséges. Nem olvassuk, hogy ez hogy történt, ez a szembesülés. Ez így homályban marad előttünk. De arra gondolt, hogy ennyi volt. Talán a kisfiát biztonságba próbálta helyezni, ahogy egyébként őt is a dajka, amikor az apja halálhíre megjött. Talán intézkedett, hogy akkor hogyan tovább, de ne feledjük, egy 20-as éveiben járó fiatalemberről van szó, egy kisfiúval. És akkor megjönnek a követek, és mondják, hogy te vagy az, Méfibóset. Igen, én vagyok. üzenetet hoztunk a királytól, hogy gyere, oda kell menni. Nem tudjuk, hogy már itt elárulták-e neki, hogy miről van szó, vagy csak a király szembesítette őt azzal, hogy ez most nem az ő halálos ítélete, hanem valami egészen más. De el tudjuk képzelni azt a feszültséget, hogy most meg fogok halni. Ez a vég. És egyszer csak azt hallja, hogy nem, hogy nem fogsz meghalni, hanem Dávid azt mondja neki, hogy te, Mefibosét, te mostantól nem ebben a koszfészekben laksz, hanem mostantól itt laksz nálam, és az én asztalomnál étkezel. Vele. És akkor így öröghetett az agyának a szegény fiúnak, hogy de hát ez most minden törvény ellenére van. Most ez hogy lehet? Egész egyszerűen Lódebárból Jeruzsálembe, a halálból az életbe, egy új helyzetre hozta őt, Dávid. Azt mondta, hogy asztal közösségben leszel velem. Minden nap itt leszel, itt étkezel velem. Nem az, hogy egy lakomát rendezünk, aztán mehetsz a dolgodra, az is nagy dolog lenne. De hát nem, hanem hogy te mostantól az én asztaltársaságomhoz tartozol. És ott állt ez a fiú, hogy de hát, Dávid, de hát én olyan vagyok, mint egy dőlt kutya. Hogy miért csinálod ezt? És megmondta, Jonatánért, a te apádért. Egy teljesen új élet kezdődött. Én szeretném ezt egy kicsit így átfordítani ránk. Hogy meg tudtuk-e valaha élni azt, hogy Isten közelített felénk? Meg tudtuk-e élni valaha azt, hogy ebben a közeledésben semmi más nem járna nekünk, mint az ítélet? Semmi más. Nincs mit csinálni, mert a pozíciónk, az állapotunk, a helyzetünk mind azt jelenti, hogy a halál fiai vagy. Mert Ádámban mindnyájan egész egyszerűen egy rossz vérségi vonalon vagyunk. Mert bűnösök vagyunk. Az a tapasztalatom, hogy az evangélium az úgy hat, hogy nagyon komolyan immunis rá az elménk. Tehát így egyik fülünkön bemegy, és akkor a könyökünkön jön ki, meg a másik fülünkön egyszer. Mert annyit hallottuk már, hogy tudjuk már folytatni. Szóval van olyan evangéliumokban látunk ilyen párbeszédeket, hogy elhangzik egy ige, és a válaszból érződik, na ez be sem ment azon a fülön. Nem érti. Tehát az egyik, hogy el se jut a tudatunkig. Azt mondta Jézus, a samáriai asszonynak, hogyha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Tehát Jézus beszél valamiről, a lélekről, az örök életről, és akkor így eljut valamelyik, de nem érti, hogy ez egy kép, és akkor így elkezdi szó szerint így venni ezeket a dolgokat. Rögtön, ahogy jöttek a tanítványai ekkor, a mester egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványai egymást kérdezgették, valaki talán hozott neki enni? Ugyanez, hát nem jut el a tudatukig. Hát biztos van egy uzsonnás tasia, amit nem láttunk, hát abban van az étel. Most mondja, hogy nekem van mit enni, amiről ti nem tudtok. Tehát így van benne egy ilyen komikus feszültség, hogy nem arra, tehát hogy a válaszban ott, hogy nem értik, hogy Jézus miről beszél, nem jut be. Hát ugyanez Isten igényében, amikor a törvényeket csak ismételgeti Izrael népe, és a kosok, dikák, szertartások, tisztálkodási szabályok, szombat, újhold, minden, és Isten pedig, hogy hát nem erről van szó, ez mind csak bevezetne a vele való közösségbe. De ti csak ezt kényszeresen ismételgetitek, és azt hiszitek, hogy ez az. Tehát nem jut el hozzájuk. Ugyanúgy, mint a mai kereszténységre is jellemző, hogy sokszor azt hiszük, hogy bizonyos viselkedési szabályok, öltözködési, életviteli, különböző teológiai meglátások, hogy ezeket úgy mondjuk, akkor mi most rendben vagyunk Istennel. Úgy csináljuk, hogy akkor mi most rendben vagyunk Istennel, holott nem jutott el a tudatunkig, hogy ő a vele való közösségbe akar bevezetni. Van egy másik, hogy eljut hozzánk az üzenet, tehát megértjük, hogy ja, nem uzsonnás táska, ja, hogy nem, ez valahogy leesik ez a tantus, de ugyanakkor elhárítjuk. Jézus beszélni kezdett a tanítványainak nyíltan arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a bénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Ekkor Péter félrevonta őt, és feltenni kezdte. Isten, mentsen, Uram! Ez nem történhet meg veled. Ez is milyen jó, meghallja, megérti, de azonnal elhárítját, erről biztos nem lehet szó. Ez így nem jó. Ez elharagudj, ez biztos, hogy tévedés. Jézusnak mondja, hogy Isten ments téged, tehát Isten küldte ezzel, ez is olyan érdekes, hogy tehát eljut, de azonnal elhárítja. És amikor Jézus tényleg meghal, akkor meg vannak lepődve, annyira sikerült elhárítani. Nem arra gondolok, ja, hogy háromszor mondta, hogy ennek kell történni, hát akkor most föl is fog támadni. Nem ez. Ennél sokkal jobban elhárították. Fogalmuk sincs, hogy mi van. Visszamegyek a háznó. Hát, pedig mi azt hittük, hogy ő váltja meg Izrael, ennyi volt tévedés. Szóval az üzenet kiveri a biztosítékot, kis megszakító belép, és elhárítja a hallgató. A harmadik, eljut az üzenet, nem utasítjuk el, azt hisszük, hogy értjük, és közben az ellenkezőjét csináljuk. Ez a legviccesebb verzió. Mert akkor nem hárítjuk el, hallottuk és csináljuk, de pontosan a fordítottját csináljuk. Amikor a tanítványok kérdezik, hogy Uram, akarod-e, hogy tüzet parancsoljunk az égről? Az égből ide, most ezek pusztuljanak, hát nem látod, hát mit csinálnak ezek? És akkor Jézus mondja, hogy hát nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Hogy nem erről szól az evangélium. Vagy látjuk, hogy ahogy Pál mondta, hogy a betű öl, ahogy a farizeusi lét, Isten igéjét fölemelve, Isten igéjét középpontban tart, hogy gyilkolni embereket. Ugye Saul, Pál is ezt tette, mielőtt megtér. Isten igéjével, kezében gyilkolni embereket. Nem állítja el, hallotta, és valamiért pontosan az ellenkezőjét csinálja, mint amiről Isten igéje szól. Valószínű nem kell bemutatnom most azt, hogy hogyan válik ez a kép számunkra érvényes. Ott vagyunk Lodebárban, nincs legerő. Az ember szíve az csak akkor nyugszik meg, és csak akkor él, hogyha Isten tüze működteti. Isten, de a szívünk az egy belső égésű motor, ami tűzmeghajtásos. És az a tűz nélkül, amit ő hozott el nekünk az égből, a trónteremből, és megérkezett pünköstkor, és megérkezett a szívünkbe, anélkül csak vegetálunk. Ez a Lodebár. És akkor minden fél évvel próbáljuk ezt az ízást helyettesíteni, kiélni szenvedélyeket, összegyűjtünk egy kis pénzt, és akkor már egy nagyobb börtönt vehetünk magunknak. Nagyobb cellában raboskodhatunk. Hú, de jó. Akkor mutathatjuk másoknak, hogy menők vagyunk, és stb. Tehát, hogy ilyen pótcselekvések, különböző ilyen ajzószerekkel lobbanthatjuk lángra pillanatokra magunkat, testünket, lelkünket, aztán utána mindig elhamvadunk, és rosszabb, mint előtte. Ez a Lodebár életforma. Tehát valahol ugyanezt történt velünk, ez az elesés, leesés. Hát nem is tehetsz róla, hogy bűnösnek születtél. Hát téged elejtettek. Te nem magad ugrottál a földre. Az igazmondja, már az anyánk méhében így voltunk. Minket elejtettek, és mindkét lábunkra bénák vagyunk, bűnösen születtünk már. És akkor mi történik? Egyszer csak jön a király. Az evangéliumban van egy csomó ilyen történet, hogy az Úr, a király, az meghívja az elesetteket. Hogy gyertek a lakomára, gyertek. És akkor követet küld. Ugyanezt történik. És azt mondja, gyertek. Milyen szép ez. És tudjuk, hogy erre a Biblia az egy ilyen meghívás történet. Isten mindig elmegy valakit, megszólít, Ábrám, gyere, kezdek veled valami egészen más. Ábrám elküldi a szolgáját Eliézert. Gyere, te Rebeka, gyere, nézd, itt jön egy teljesen új élet. Csak gyere, gyere Mózes, gyertek tanítványom. És hozzá is eljutott, hogy gyere, különben biztos, hogy nem lennél itt van. Gyere, nem vonzana az ő közelsége. Egyszer csak kaptál egy meghívást, hogy gyere. Van egy csodás dolog, hogy megváltozik azonnal a pozíciónk, a halálból az életre jutunk. Ő ment oda? Nem tudott oda menni, mert béna, úgy vitték. A pozíciója megváltozik, hogy egyszer csak az asztal közösségéhez tartozik a királynak, az, akinek meg kéne halni. Egy teljesen új pozíciója van, és egy teljesen új identitása, mert ő önmagát egy döglött kutyának tartotta, Dávid pedig azt mondta, hogy te herceg vagy, egy királyfiként fogsz élni itt. És most jön az, hogy ugye látjuk, hogy ennek a fiúnak nem gyógyult meg a lába. Tehát arról nem olvasunk, hogy egyszer csak valaki ott kézzeltétel meggyógyította volna a lábát is, és akkor ugrándozva elmény. Nem, ő ugyanúgy béna maradt. De van egy nagyon fontos része ennek a történetnek. Mindez idáig mit tett ez a fiú azért, hogy változzon a helyzete? Semmit. Semmit. Egyszerűen nem tudott elmenekülni előle, hogy ez megtörténjen. Még arra sem volt képes. Mert úgy tudta volna megjúsítani, hogy látja, hogy jönnek a szolgák, ő meg akkor elszalad. Jönnek a király követei, ő meg elszalad, és akkor hát sajnos Méfiboset hiányában a történet meghiúsul. De erre se képes. Annyira semmire nem képes, hogy egyszerűen megtörténik vele. Megtörténik vele. Ő csak arra képes, hogy ezt fölfogja, és megköszönje. És nézzétek, hogy mégis mennyi görcs van bennünk, hogy kell Istennek megfelelni. Hát látjuk, miért történt ez az egész. Mert olyan helyes fiú volt, ez a Méfiboset. Valamit olyan nagyon tudott, semmit nem tudott az ég egyet a világon. És aztán megtanult valamit nagyon, nem is tanult meg nagyon semmit se. Egész egyszerűen egy más ember miatt történt ez. Az apja miatt. Van egy barátom, aki mesélte, hogy az ő édesapja egy bizonyos evangéliumi kis, de nagyon összetartó gyülekezetnek a lelkésze volt a régi világban, a régi időben. És ő már nem oda tartozik, ő máshova került, vidékről Budapestre, egy más közösségbe került, és egyszer, nem olyan rég, elment Amerikába. Egy hosszabb útra. Ott várta őt valaki, és végig, amíg ott volt, gondoskodott róla, és mindig csak azt mondta, hogy az édesapádért. Ők ismerték az édesapját, aki lelkész volt, és ők ugyanahhoz a gyülekezethez tartoznak, ugyanahhoz a közösséghez, keresztény közösséghez, és az ő édesapját annyira szerette és tisztelte, hogy ezt a fiút, aki nem is ahhoz a közösséghez tartozik már, ezt a fiút a tenyerén hordozta végig, amíg vége nem volt az út, amíg repülőre nem ült hazafelé. Nem tudom, hogy ismertek-e ilyet, talán az idősebbek, de hogy valakit látsz, valakit szeretsz, és tudod, hogy ennek a fiát, még az unokáját is szeretni fogom. És még ha gazember lesz is, az apjáért, az anyjáért, valakiért, akit te nagyon szeretsz, vigyázni fogok rá. Van ilyen. Dávid így volt. Annyira szerette az apját, Jonatánt, hogy teljesen mindegy, még a személyes gyűlöletét is félretette. Dávid utálta a bénákat, a sátákat. Neki személyesen a bögyében voltak az ilyenfajta emberek. Hát Dávid palotájában biztosan nem volt ilyen akadálymentesített lépcsőházban, vakírásos lift. Ő egyáltalán nem kedvelte ezeket az embereket. És nem csak a pozíciója, nem csak a helyzete, hanem a személyes, ez az ember személyesen is irritálnia kellett volna, de az apjáért, Jonatánért, akit úgy szeretett, aki a legjobb barátja volt, akit úgy siratott meg, hogy meghalt. Ő érte. Ő volt a szem előtt. Nem ezt mondja az evangélium, amikor felét fordul Isten, hogy én Jézus Krisztusért Az ő érdeméért, amit ő tett, azért hívlak meg a királyi asztalhoz. Azt akkor ezért mondtam el ezt, hogy hogy reagálunk az evangéliumra. Amen, igen, igen, uram, igen. Aztán mégis állandóan a döglött kutya pozícióban maradunk. Miért? Hát mert én így vagyok sárta, mert én úgy vagyok tehetetlen. Hát én nem vagyok méltó, uram. Én erre nem vagyok méltó. És akkor mondja az őszintébje, a képmutató az nem így tesz, az csak belül tudja, hogy nem méltó, akkor fölfújja magát, mint a harcos gandúr, hogy nagyobbnak látszom mások előtt, de igazából őt is a szégyen motiválja, hogy tudom, hogy én nem tartozom a király asztalához, asztal közösségébe, hát tudom, hogy tegnap hogy beszéltem a gyerekemmel, hát látom én, hogy bukdácsolok végig az életemen, hogy nem tudok kijönni ebből a nyamba, valamiből, amiben belekeveredtem, nem tudom normalizálni a testvéremmel a kapcsolatot, hogy nem tudok normálisan viszonyulni az anyagi helyzetemhez, hogy nem tudok zöldágra belgődni a házasságommal, és így tovább, és én látom magam, mint egy döglött kutya. És maradok ebben a pozícióban, mert át vagyok verve, mert azt hiszem, hogy nekem valahogy meg kell felelni ennek a szigorú királynak, aki előtt amúgy se áll jól a szénem. És akkor még jön két prédikáció, hogy szedd össze magad, különben aztán itt baj lesz. És végképp erősödünk abban, hogy itt valami tévedés van. És ha most nem is, mert itt el vagyok a hátsó sorban, de majd egyszer kiderül, hogy tévedés volt, hogy engem Isten szeret, mert engem nem lehet szeretni, mert én egy döglött kutya vagyok. Hogy ti most azt hiszitek persze, hogy én is jó fej vagyok, mint ti, de nem. Én tudom magamról, hogy én nem. Én nem vagyok méltó. Az egész pedig egy óriási átverés. Mert nem azért visz téged Jeruzsálemre a Lódevárból a király. Nem azért visz, mert te táncolni tudsz megugrálni, nem tudja, hogy béna vagy. Azt is tudja, hogy az is maradsz. Ő nem gondolja azt, hogy te hirtelen glóriát növesztesz. És hirtelen egy ilyen, nem tudom, az erények hűséges gyakorlójává válsz. És így szentelődsz meg. Ő Jézus Krisztusban szentel meg. Alapvetően egyik helyről átvisz a másikra. És nem mondja, hogy gyere át, azt mondja, hogy én átviszlek. Fizetem az utat. Visznek, még abba a kocsiba is betesznek. Amivel átvisznek. Az új élet. Na most, ha ez esetleg még eljut az elménkig, akkor még egy nagy becsapás szokott jönni, hogy jó, rendben, elhiszem, uram, bocsánat, csak az életvizénél eszembe jutott ez, hogy kaptam Jústól. Köszönöm szépen. Szóval, hogy ezt még elhiszem, hogy oda kerültem az asztalhoz. Most itt vagyok a királyi asztalnál, halleluja. De legkésőbb most el kell kezdenem nagyon keményen melózni. Most bizonyítanom kell. Most. Hogy méltó vagyok. Nem lehet. Rendben, eljutottam erre a pontra, de valahogy ezt meg kell szolgálnom. Mit olvastunk mi ebben az igében? Ez a fiú, ez miről élt? Azt mondta, hogy ezek után hívatta a király Civát, Saul legényét, és ezt mondta neki. Mindent urad fiának adtam, amilyen csak volt, Saulnak és egész házalépének. Te műveld a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie az urának földjét. Bocsánat, az urad fiának ugrottam egy sort. Hát még ott is más művelte a földet. Kapott egy földet, és még azt is más művelte. Ez egy kép arra, hogy Isten nem azt várja, hogy te szolgálj neki. Nem azért kerültél oda, mert ő neki kellett még egy cseléd, hanem királyfiként kerültél oda. És ő elküldte az ő szent lelkét, aki cselekszik benned. Nem neked kell kiizzadni. Nem kell megszolgálni semmit. Ami nagyon fontos, hogy ebből az identitásból, ebből az új helyzetből, amiben Mefibosét került, ebből következik, hogy megváltozik az élete. Mi a szétdobáló mindig mindent megfordít. Mi azt gondoljuk, hogy annyit kell dolgozzunk, hogy azzal elérjünk és elnyerjünk egy új identitást és egy új pozíciót. Itt csak ennyi a különbség. Jákob életéből hogy volt ez? Amikor már tudja, hogy ki kell békülnie Ézsóval, de tudja, hogy elég kockázatos találkozni vele, és hallja, hogy igen, jön már Ézsó 400 emberrel, katonával, ő meg ott van egy szánalmas kis csapattal, pár feleséggel, néhány gyerekkel, egy ilyen pereputty, néhány szolgálóval, de mit csinálunk mi 400 katonával? Esélytelen. És jön Ézsó, és mi a taktika? Hogy mindenféle ajándékokat küld előre. Egy ilyen ütköző zónát képez, hogyha meglátja a dühös Ézsó, hogy na, itt jön Jákob, mindjárt agyonverem. Jó, de szép kecske, azt a mégse verem agyon, hát ha nekem adja. Jaj, de szép jószág, most lesz egy kicsit több. Na jó, akkor nem verem agyon. Valamilyen elképzelése van Jákobnak, milyen vicces. És milyen vicces, hogy mi is így vagyunk. Az van ott az igében, hogy ment Jákob, és elől ment az ajándék. Ez a fordított világ. Mi is mindig előre küldjük az ajándék. Előre küldjük? Na Isten, akkor majd megengül. Tudom, hogy halálfia vagyok, de látja, hogy milyen rendszeres Isten igéjét olvasó, jó hívő vagyok. És akkor megengül. Majd látja, hogy én milyen hűséges vagyok. Hogy mennyire sokat olvasom a Szentírást. Hogy adakozom. És mindezt látja majd, és ő megengül. Majd ott állok a menny kapujában, és majd ott áll, és azon gondolkodik, hogy hát elég, vagy nem. És én dobtam akkor majd még a koldusnak is egy százast. És akkor majd beenged. Megszolgáltam. Elől megy hát az ajándék. Itt a gond. Isten igéje azt mondja, hogy az üdvösség nem cselekedetekből van, hanem jó cselekedetekre. Ugyanabban a textusban olvassuk. Az ajándékkal minket követ. Az abból fakad, hogy találkozik Ézsó meg Jákob, és akkor ahelyett, hogy jönne a szent háború, Ézsó megeleli őt, és kérdi, te cuki, kik ezek itt veled? Te aranyosak, mesélj, hogy vagy, mi van veled? Olyan rég láttalak, 20 éve. És figyelj, mi ez a hatalmas felvonulás itt? Kérdezi. Olyan szép, hogy így leiskolázza egyszerűen Jákobot. Egyszerűen romba dől ez az elképzelés. Ez az Ézsó, nem tudjuk, mi történt vele, de egyszerűen megérkezik oda, hogy nem haragszik. Megbocsátott mindent. És őt az érdekli, hogy de jó, hogy itt vagy. Isten ugyanígy van, mi meg küldjük előre a szánalmas, hogy hívják ezt, hálapénz, paraszolvencia, vagy valami, nem tudom, hogy lefizessük. Hogy biztos legyen. Ez a történet arról szól, hogy Dávid nem azért viszi oda Méfibósetet, hogy ő mire képes, sőt tudja, hogy semmire se képes, hanem azzal, hogy oda került, teljesen megváltozik az élete. Nincs többet, nincs legelő, nem rágunk most már füvet. Nem kell ezt a nyomorúságos koszban élni. Nem kell bujkálni már. Hát itt felül a király asztalánál. És megváltozik az életed. A becsapás az az, hogy na juss el Lodebárból Jeruzsálemig. Jó, béna vagy, nem vagy, de juss el valahogy. Igyekezz. Keményen. Hogy megérdemelt, kiérdemelt, hogy lássa a király, hogy képes vagy rá. Nem vagy képes rá. A király tudja, hogy nem vagy képes rá. Méfibósét. Tudja. Azt akarja, hogy átél, hogy te egy királyi gyermek vagy. Mert azok, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiainak neveztessenek. Ezt mondja az ige. Isten fiak vagytok. Isten fiai és leányai. Az ő asztalánál, mert aki őt befogadja, az vele vacsorál. Nem egy partit rendez, hanem az élete végéig. Ebből fakad, hogy megváltoznak a tetteid, a cselekedeteid is. Hiszen új identitás, új pozíciód van. Nincs szükséged már arra, hogy másképp cselekedj. Ez egy nagyon, nagyon finom kis különbség elvileg, hogy előmegy az ajándék, vagy téged követ, de katasztrófák vannak belőle. Azért, mert minden, ami az igyekezetet, azt az igyekezetet, hogy megfelelj Istennek, ezt generálja, az mind csak izzadságszagot hoz, és bukást. Azt mondta egy barátom, lelkész fiatalember, hogy én nem azért szeretem a feleségemet, mert ő csinos, hanem azért csinos, mert én szeretem őt. Ennek a biztonságában csinos a felesége. És hogyha holnap után nem lenne csinos, mert valami történne vele, akkor is tudná, hogy szeretem őt. Nagyon nagy különbség. Vagy azért szerencsétlen küzd, hogy nehogy valaki más, aki nála csinosabb, majd akkor abba szeressen bele a férje. Milyen biztonság érzet ez, hogy az identitásom adja meg azt, hogy mit teszek. Az itt, hogy én egy szeretett feleség vagyok. És ezért nekem jó vele, jó csinosnak lenni. Olyan pici kis különbség. Én azt hiszem, hogy néha megijedünk ettől az üzenettől, mert azt gondoljuk, hogy akkor, hát ha nincs ott az a szükséges félelem, hogy hát, hogy mi lesz, akkor hát olyan, mintha bedobnánk a gyeplőt a lovak közé, aztán szétszalad a mély. De ha a félelem tartja össze a mélyt, abból nem lesz semmi, abból nem lesz élet. Ha a tiltásokkal és törvényekkel próbálunk szabályozni, abból mi fogunk aratni hazugságot és hamát. Lásd, az evangéliumokban a farizeusok élete. A kegyelem azt jelenti, hogy nem kell megdolgozni az üdvösségért, hanem Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban mindent elintézett. Sem előre, sem utólag nem kell kifizetni semmit, mert Jézus Krisztus mindent kifizetett. De ha ez eljut a szívünkig, az gyökerestül megváltoztatja az életünket. És elkezdjük teremni a Szentlélek gyümölcsét. Ha ez nincs, akkor mi kezdjük el majd teremni azokat a szánalmas, vallásos erőlködéseket, amiből semmi jó nem lesz, főleg nem Krisztus illata. Ezért engedjük, hogy nem kell, hogy előmenjen az ajándék, vonjuk vissza, bízzunk benne, hogy a király szívesen lát az ő asztaltársaságában. Isten áldja meg az ő igéjét, és most röviden imádkozzunk.